Sziasztok, visszatértünk a korábbi témánk második felével, hiszen még tartóztunk a running back-ek és a tight end-ek pozíciójával, tehát a top 5 értékelésünket folytatjuk fantasy szempontból. Továbbra is mindenkit emlékeztetek, hogy standard liga formátumot, pontozási formátumot veszünk figyelembe, és ugye korábban már említettük a wide receivereket, valamint az irányítókat, hogyha még nem hallottátok, hallgassátok meg nyugodtan, elérhettek minket Spotify-on, Google Podcast-on vagy YouTube-on akár, és akkor most folytatnánk is Gergővel. Gergő, aki az előző részben nagyon sok quarterback és wide receivert megemlített, szerencsére a listáink nagyon hasonlítottak eddig, Gergő, mit szólsz?
Örülök, remélem ez azt jelenti, hogy egyikünk sem mond butaságot.
Hát kivétel én, szerintem... aki hajmeresztő Kenny Galladay-t hozott fel.
Nem, teljesen jól megindokoltad, és szerintem egyébként a következő listáink is sokban fognak hasonlítani, azért ezek itt top 5-ök, tehát itt azért nagyon nagy eltérés nem lehet, de azért szerencsére eddig is volt egy-kettő, amiről tudtunk beszélni, úgyhogy ez szerintem a továbbiakban is így marad. Vágjunk bele, hogyha készen vagy.
Jó, vágjunk bele. És szerintem akkor menjünk is arra a pozícióra, amit mindenki érdekel. Mindenkit érdekel. Ez pedig a running back. És szerintem mindenki azt gondolom, hogy ez egy nagyon egyszerű és már-már lejátszott pozíció. Mindenki biztosítok, hogy nem. Nem az. Nem volt egyszerű ezeket a top 5-öket összeállítani, mert ez egy nagyon összetett pozíció, és nagyon-nagyon sok múlik a pontozási rendszeren, és maga a körülményeken, maga az irányító személyén, a keretben való változás nagyon szenzitív, és pont azért ennyire szenzitív, mert ennyire fontos ez a pozíció fantasy szempontból. Tehát Gergő, hagyjuk a te top 5-edet.
Fontos, hogy mondtad, hogy ez standard pontozás, és ennek a top 5-e az Christian McCaffrey, Ezekiel Elliott, Shaquan Barkley, Derrick Henry és Alvin Kamara nálam.
Oké. Okay. Nálam az első, és ezen sokat is gondolkoztam, de természetesen én se tudtam kihagyni CMC-t, Christian McAfee. Második nálam Saquon Barkley, harmadik Elliott, negyedik Henry, és ötödik Josh Jacobs. Hát, oké, Gergő. Elsőben úgy néz ki, hogy megegyeztünk. Mit gondolsz CMC-ra? Mit gondolsz, hogy 2020-ban mit tud nekünk mutatni? Mit többet tud még mutatni?
Szerintem ennél többet nem nagyon tud, de hogyha ugyanezt hozza, az bőven elég. Szerintem CMC a konszenzus number one pick a teljes drafton. Ezzel együtt nem 1000%, hogy ő lesz a legjobb fantasy pontokban, de szerintem neki van rá a legnagyobb esélye. Minden tud, amit kell, elkap, fut, tavaly 1000 yard fölött mind a kettőből, rengeteg TD, összesen ugye 19 holt versenyben a legtöbb. Ha bírja a terhelést jövőre is, akkor én hasonló számokat várok tőle. Szerintem, ahogy mondtam, egyértelműen az első pick lesz minden a legtöbb fantasyban, fantasy drafton. Nem nagyon tudom elképzelni, hogy ne lenne azokban a ligákban, amikben játszani fogok ő az.
Nem kérdés, hogy első számú pick. Azonban nekem árnyalta a képet önmagában az, hogy egy teljesen más helyzetbe fog kerülni. Természetesen nem így indult a 19-es éve, ahogy ugye végződött, hogy fogalmas-e volt már, hogy ki lesz a kezdő irányító, aki mögé fel kell állnia, és az év vége fele már szerintem legszívesebben CMC magának dobta volna a labdát, ha erre lett volna lehetősége. És ezt a volument nem gondolom, hogy még egyszer megkapja. Habár egy porcelán csontozatú Teddy Bridgewater-t hoztak elé, tehát talán már direkt provokálják CMC-t, hogy tudod mit, hozunk egy sérülésre bármikor esélyes irányítót, hogy ugyanazt ismételhessd meg fantasyban, mint tavaly. Nem tudom, hogy ez volt a taktikája a Panthersnek, de nagyon szépen köszöni úgy gondolom mindenki, aki CMC-t ledraftolja első körben a Panthersnek. Nem tudom, hogy a faktorok, amik CMC körül most újak, azok hogy fognak alakulni. Egy új edző és új stáb. Nem tudom, hogy ez mit jelent, milyen szisztémát fognak játszani, mennyire lesznek run heavy, mennyire lesznek pass heavy, nem tudom, hogy mire számít csak jelenleg. Nem tagadom, hogy nem ismerem különösebben az edzőt, a college football olyan szintjéről jön, amit én nem, számomra nem ismert, és nem egészen tudom, hogy mi lesz az elképzelés, amit szeretne játszani a Panthers, és mennyire szeretné használni CMC-t ebben a környezetben. És sorolhatnánk azt, hogyha mondjuk egy egészséges irányító mögött ugyanezeket a számokat kellett volna hozni a CMC-nek, ugyanezt a játékstílust, agresszív játékstílust kellett volna felvennie. Mit gondolsz erről, Gergő?
Szerintem is kérdés, vagyis kérdőjeles az új edző, és hogy mit fog majd csinálni. Viszont Teddy Bridgewater-t szerintem nem fogják egyből. Nem mondhatni azt, hogy mély vízbe dobni, mert ugye azért ő már volt bőven kezdő irányító Vikingsos idejében, de azért szerintem őt óvatosan próbálja majd az új edző beépíteni. A legegyszerűbb play, hogyha handoffban odaadod a futódnak a labdát. Szerintem egy ilyen emberre támaszkodni fognak. Ezzel együtt egyet tudok veled érteni abban, hogy nem teljesen egyértelmű az, hogy mi fog történni Carolina-ban, de azért úgy gondolom, hogy a legmagabiztosabb pontot az egész csapatban azt ki fogják használni.
Ebben biztos vagyok, tehát ezért is került hozzám szintén az első helyre CMC, viszont a második nálam az Saquon Barkley, és nem tagadom, hogy amikor a matekot csináltam, nekem voltak olyan esetőségek, amikor Saquon Barkley közele került az első helyre, mint vagy inkább első helyre került, mint CMC. És el is mondom az okát. Saquon Barkley, ha nem lenne ezek a könnyed sérülése, ami miatt meccseket hagyott ki, egy olyan Giantsben, ahol talán nem is próbálták nyomni Barkley-t úgy, ahogy talán az adott lehetőség, vagy adott szituáció megkövetelte volna, hiszen azért egy két éve mondhatni tanking helyzetben lévő csapatról beszélünk, tehát sok olyan mérkőzést hagyott ki Barkley, ami úgy gondolom, hogy lehet, hogy egy jobb masszázsal megoldható lett volna, pusztán csak óvatosság miatt. Sokat fejlődött az offense fal, hogyha csak a rookie-ból indulunk ki, ugye a Giants-nél nagyon sokat fektettek rá, méghozzá jelentős pikkeket, tehát biztos vagyok benne, hogy egy jobb fal mögül kell majd kikukucskálni a Barkley-nak. Daniel Jones nem tűnik azért annyira rossz quarterbacknek, mint arra sokan számoltak volna 2019-ben, és ugye azt tudjuk, hogy a pass game-ben mennyire erős Barkley, és ehhez még társul az, hogy nem a világ legjobb wide receiverei vannak a raktáron a Giants-ben, így ugyanúgy Saquon Barkley akár hasonló szerepet tölthet be a Giants-ben, mint CMC jelenleg a Panthers-ben. A különbség az úgy gondolom, ami az offense fal, ami azért hamar kiderül, hogy mennyire is működik egy ilyen rendszerben. Szintén új az edző, akiről sokat nem tudunk, aki egy nagyon furcsa választása is volt, úgy gondolom, a Giants-nek. Amúgy ugyanez igaz a Panthers-ről is, hogyha belegondolunk, és egy egyetlen dolog Barkley mellett, akiben én látom a lehetőséget, hogy most ő legyen a top játékos, és tudom, hogy ezt most sajnálom, hogy kimondtam, és azért biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokan ezt vissza fogják olvasni, de a fejemre, de én potenciálisan most azt látom, hogy Barkley lehet első számú running back, és a probléma a draft során, és azért draftolnám rá én is CMC-t, mert konzisztens, és ilyen magas pontszámot, ilyen stabilan hozó running back a CMC lesz. Viszont, ha tényleg jól működik Barkley-nál a fal, és a Giants tud csak egy picit előre lépni, és nem sérül meg, akkor úgy gondolom, hogy a plafon magasabb lehet Barkley-nál. Ezt sajnálom, hogy kimondtam megint, mert biztos vagyok, hogy nagyon sok kommentet meg furcsa citromba harapott nézést fog indukálni az emberekben, hogyha metrón, vagy buszon, vagy villamoson hallgatják ezt, amit most kijelentettem, de én úgy gondolom, hogy talán a plafon most nálam magasabb Barkley-nál.
Egyébként ez a szó, ez, amit használsz, ez szerintem nagyon jó, és én azt írtam fel magamhoz jegyzetként Elliothoz és Barkleyhoz, és én azért tettem Elliotot Barkley elé, mert Elliotnál szerintem magasabb jóval a padló. Viszont azzal egyetértek, hogy a plafon az Barkley-nál sokkal magasabb. ha azt én nem ismerném így mondani, hogy CMC-vel egy szintre kerülhet vagy fölé, az biztos, hogy Elliottnál, ha csak a potenciált nézzük, több pontot hozhat. Lehet, hogy nem is kevéssel. Viszont szerintem benne van rizikó. Gondolok itt Barkley az ő kihúzásában. Ahogy te is említetted, sok energiát fordítottak a falnak a fejlesztésére, de azért az még egy nagy kérdőjel, újoncok lesznek itt. Új az edző. Nem egy összeszokott rendszer. Hiába mondjuk azt, hogy Daniel Jones tényleg azért úgy tűnik, hogy megszolgálhatta azt a hatodik pikket. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy össze fog élni idén ez a támadó sor. Emiatt van nálam előrébb Elliott, mert ő most már évről évre bizonyította azt, hogy mennyire jó teljesítményt tesz le az asztalra, és ezek az emberek, akikről itt beszélünk, ők nem csak futóként az első három pick, hanem vélhetően fantasy drafton is az első három pick. Hogyha tegyük fel egy második picket kell áldoznom, akkor kettő nagyon jó közül valószínűleg azt húzom ki, akiben biztos vagyok az, vagy akinél biztos vagyok abban, hogy nem bukhatok vele. Nem látom azt, hogy Elliottal hogyan tudni bukni, még úgy is őt húznám ki, hogyha én is úgy gondolom, hogy bárkival jóval nagyobbat lehet nyerni, mint Elliottal. Negyedik. Megegyezhetünk abban, hogy ez a három futó kimagaslik, akár standard, akár half PPR?
Nekem ez majdnem 30 ponttal magaslik ki ez a három pont. Nekem a következő
igen,
itt már így beszakad. Gondolom. Igen.
Igen, én is úgy gondolom, hogy ez a három lehet, hogy nem futót mondtam az előbb, bocsánat. Szóval, hogy ez a három futó, ez szerintem kimagaslik, és aki ugye negyedik, Derrick Henry, ő, hogyha nem standard pontozásban néznénk, lehet, hogy nálam nem is lenne benne a top 5-ben.
Igen.
Ugye ő főleg futó. Futó-futó az igazi szörnyeteg, a régi típusú futó, akinek oda teszik a labdát a kezébe, menjél fiam, fejeld ki a linebackereket, és vidd a labdát, amíg bírod. Mike Vrabel tipikusan az az edző, aki egyébként szereti ezt a típusú erőfocit, és így ezt a típusú futást is. Ilyen szempontból Derrick Henry nagyon jó helyen van. Ami még mellette szól, az az, hogy én úgy gondolom, hogy rajta kívül egyedül AJ Brown az, aki playmakerként komolyan fel tud lépni az offenszben, illetve, hogy Ryan Tannehill gyönyörű handoffokat tud adni. Tehát abban nagyon-nagyon jó. Most egy kicsit elvicceltem, persze nagyon jó éve volt tavaly Tannehillnek, úgyhogy nem akarom én azt mondani rá, hogy rossz QB lenne, félre ne értse bárki, de tényleg Henry a sarokköve ennek az offensznek legalábbis tavaly az volt. Szerintem touchdownokban egy kicsit vissza fog esni, de hogyha bírja a gyűrűdést, akkor idén is top 5-ben lesz. Fontos, hogy standard pontozásnál.
Ez igaz. A standardet teljesen aláírom, mert teljesen igazat adok neked. Nem várok tőle annyi touchdownt, mint tavaly. Én szerintem vissza fog esni 10-11 körüli touchdown számra. Futott yardba szerintem ővé lesz a legtöbb. Ez szerintem nem kérdés, hiszen ő elsősorban futni fog. Nem látom azt, hogy az elkapásai szignifikánsan nőnének. Egy-kettő touchdown tudok elképzelni megint elkapásban tőle. Egyetlen egy dolog van, ami a Titansnél számomra érdekes, sokkal, sokkal markánsabb dobójátékot várok tőlük. Szerintem az, hogy ők ne csak egy ilyen in the hunt csapat legyenek, hanem tényleg, most tudom, hogy felcsapták azt a kis ezüst szint a vállukra, és úgy akarnak tűnni, mint egy big market csapat, ez nem elég még, tehát ez szerintem sokkal konzervatívabb és konzisztensebb játékra van szükségük. Nagyon szereti azért, ne felejtsük el az edzőjük, ahogy te mondtad, az erős vérverejtékes védekezést, és egy kicsit nekem a kombináció, sokszor ilyen furcsa play call-ok is ott vannak. Szerintem, hogyha egy kicsit visszább fogják magukat, és találnak egy jobb balanszot a futójáték, trükkös játék és dobójáték között, amire amúgy számítok, hiszen AJ Brown is tavaly számai picit csalókák, tehát nem volt olyan sok elkapása, valahogy összejött természetesen az 1000 yard, ami nagyon szép dolog, és nem is olyan gyakori a rookie közt, de megint feltétellel kell kezelni, tehát most egy 50 elkapás körül tényleg jól sültek a mélységi passzok, azokból sokszor touchdown-t is varázsolt AJ Brown, és sokszor talán annak is oka volt, hogy a secondary nem akart figyelni egy ilyen rookie-ra, és meglátjuk, hogy ez jövőre egyáltalán működhet-e, viszont anélkül úgy gondolom a Titans nem tud szintet lépni, hogyha nincs markánsabb dobójátékuk, ami valamennyire de ha még nem is nagyon, a futójátéknak a rovására kell, hogy működjön. Mit gondolsz erről?
Teljesen jogos, amit mondasz, de én nem vagyok benne biztos, hogy ezt az alapszakaszban előveszik. Hogyha tényleg akarják variálni ilyen szinten a játékot, és képesek erre, főleg úgy, hogy nem volt előszezon, én úgy gondolom, hogy az inkább pass-heavy meccseik azokat talán megpróbálják megtartani a rájátszásra, vagy amikor a szezon végén már kiélesedik a párharc, és nem feltétlenül azért gondolom ezt, mert hogy akkor lesznek hátrányban, hanem hogyha a tavalyi játékmenettel, ami működött a sok futással, el tudnak jutni a rájátszásig, és képesek lennének egyébként megtenni ezt a lépést a passzjátékban, amit te most előre jeleztél, és szerintem is szükségük van arra, hogy sokáig meneteljenek, akkor szerintem ezt megpróbálják titokban tartani, úgymond egy kicsit. Lehet, hogy rosszul gondolom, és nem bonyolítják ennyire túl, hanem inkább már az elejétől elkezdik ezt játszani, és megpróbálnak beleszokni. Én inkább úgy gondolom viszont, hogy amíg működik ez a futás, addig ezt fogják játszani.
Ez érthető. Jó, és az ötödik neked ugye Kamara.
Igen. Nagyon nehéz volt kiválasztani, hogy ki legyen az ötödik. Itt három embernek a nevét is áthúztam. Végül azért választottam Kamarát, mert itt szerintem van sok játékos, aki nagyjából ugyanazt a teljesítményt tudja nyújtani, és még mindig fontos, ugye, hogy standard pontozásban gondolkodunk, legalább egy 4-5 embert tudnék mondani, akit valamilyen módon meg tudnék indokolni, hogy legyen ő az ötödik. Kamarát választottam ki közülük, és azért, mert tavaly nagyon-nagyon kevés TD-je volt. És szerintem ez a TD szám ez nőni fog. Mint hogyha elfelejtettük volna azt is, hogy ő tud elkapni. Már pedig a ligának az egyik legjobban elkapó futója egyébként. Az offense még mindig nagyon jól működik körülötte. Latavius Murray már 30 éves, szerintem egyre kevesebb snappet fog kapni. Ty Montgomery szerintem nem lesz tényező, ugye ő most az új futó per elkapó játékosuk. Aki igazából az ő snapjeit már, mint Kamarának a snapjeit elveheti, az Taysom Hill. És szerintem ő lesz az, aki a trükkös, tehát nem úgy, hogy felállfutóba, bár lehet, hogy felállfutóba, de ugye őt egy ilyen svájci bicskaként használják, és szerintem sokszor kerül fel olyankor Taysom Hill a pályára, amikor egyébként normál felállásnál mondjuk Kamarát használnák egy kicsit trükkösebben. Tehát ilyen szempontból szerintem Taysom Hill lesz az, aki elveszi tőle ezeket a snap számokat, de én úgy gondolom, hogy vissza fog térni a régebbi önmagához Kamara, és a tavalyi év az csak egy hullámvölgy volt.
A tavalyi éven évközben milyen olcsón lehetett trédelni Kamaráért, ijesztő volt amúgy, igen, de tényleg olcsón meg lehetett kapni relatíve, és valóban a 2019-es év után Kamarának újra vissza kell tennie magát fantasy szempontból ugyanarra a helyre, ahol volt. Én nem vagyok benne annyira biztos, hogy sikerülni fog neki. Én hiszek abban, hogy ott running back by committee szemlélet fog folytatódni. Nagyon jól menedzselik a játékosaikat NFL szempontból, tehát azt be kell látni, hogy Sean Payton tesz magasra az én fantasy csapatomra, sajnos, nem tudom, mit képzel. És amúgy a tiédre is, Gergő, nyugodj meg az összes hallgatóira is sajnos, de ezek nagyon sok problémát jelentetnek. Tavaly ugye ne felejtsük el, hogy Lamar Jackson is pihentetve volt, azt hiszem az utolsó mérkőzésen, ami gyakorlatilag már a döntő volt. Tehát be kell látni, hogy ez is egy potenciális zavart okozhat a rendszerben, ezért jobb, amikor running back-ekről van szó, az ilyen in the hunt csapatos running back-eket szerezni, hiszen ott még folyamatos nyomás és teljesítménykényszer van. Viszont tényleg, hogyha mondjuk ők szilárdá teszik az első helyet a 2-3 körrel a vége előtt, az alapszakasz vége előtt, akkor benne van abban, hogy hát Kamara már csak a snappek felénél van fent, és hadd sérítse le magát Latavius Murray, vagy Ty Montgomery. Tehát nekem mindig ez a problémám a mondjuk a Saints jellegű csapatokkal, running back by committee van, tehát valahol ők ezt meg is tehetik. Ez az én véleményem Kamaráról.
Jogos, amit mondasz.
Ötödik helyre pedig én Jazz Jacobs raktam, és pont azért, mert standard, és mert hogyha Derrick Henry benne van a top 5-ben, akkor Jazz Jacobsnak is itt a helye. Jazz Jacobsról annyit kell tudni, hogy nagyon sok yardot fog szerezni, még több touchdown-t fog annál szerezni, egy nagyon jó játékos, szerintem 1300 yard, 10 touchdown lazán benne van, tavaly nem sültek annyira a touchdown-ok Jazz Jacobsnak, csak zabálta a yardokat, de rengeteget szerzett, közel és távol senki nem fogja őt megzavarni, ő lesz a pályán, ő fog futni. Sérülés természetesen az ilyen játékosoknál fokozottan benne van a pakliba, de bírja, fizikálisan erős, alacsony, izmos, muszkuláris, jó running backről beszélünk. Kézzel nem aktív, tehát PPR, half PPR-ba talán visszaesne a rankingemen, de standardben Josh Jacobs bummolni fog. Én úgy gondolom, hogy ez így lesz. Nagyon jó wide receivereket szereztek, ami azért sok esetben a linebackereket szépen a secondary fele húzhatja, tehát még több yardot tud szerezni, tehát komplexebb lehet a Raidersnek a játék, ami a futójátékot illeti, és szerintem ez Josh Jacobs ki fogja használni, de kegyetlenül. Erről mit gondolsz, Gergő?
Szerintem nagyon jó lesz Jacobs, és benne volt abban a halmazban nálam is, akik itt az ötödik helyre pályáztak. Szerintem a Raidersnek a szemlélete kiváló ahhoz, hasonlóan, mint a Titansnek a szemlélete, hogy egy régebbi típusú futót jól kihasználjanak. Ugye itt a főedzőjükről is, Chuckyról is említhetnénk szót, hogy ő is mennyire szereti ezt a régi típusú focit. Szerintem nagyon jó lehetőségek vannak Josh Jacobsban, mert tavaly is megmutatta, hogy egy kiváló potenciállal rendelkező futó, és igen, a legfontosabb az az, amit te is mondtál, hogy nála aztán nincsen kérdőjel abban, hogy ki fogja megkapni a labdát. Vagy ő fut, vagy nem futnak. Úgyhogy szerintem jó lesz, szerintem is bírni fogja a termelést. Én is jó évet várok tőle.
Én különösen örülnék neki. Jó, ki lenne a pluszod, Gergő, akit megemlítenél?
Egy nagyon érdekes pluszt hoztam, és nem is azért hoztam őt, mert hogy milyen jó fantasy játékos lesz, hanem csak egyszerűen rajta keresztül be lehet mutatni azt, hogy mit várhatunk, vagy mire kell inkább figyelni az idei szezonban. Akit én hoztam, ő LeSean McCoy. LeSean McCoy, igen. Hát nem várom azt, hogy a régi fényében tündököljön, de ugye ő most elkerült a Tampa Bay-hez. És szerintem lesznek évközben ilyen meglepő dolgok, akár a koronavírus miatt, akár azért, mert sérülések lesznek a kevés felkészülés miatt, vagy valamilyen ember nem fog beválni, mert nem volt elég a preseasonben a felkészülési idő, és érdekes nevek fognak majd szerintem egy-egy helyen feltűnni, legyen ez akár futó, akár más pozíció, érdemes figyelni ezekre a dolgokra. Most itt a konkrét példánál maradva, az első számú futó vélhetően a Tampa Bay-ben Kishon Von lesz a rookie, és ahogy ma már említettük, ugye az újonc futók azok egész jól be tudnak épülni a csapatba, de mi van, hogyha precízen nélkül nem tud jól beépülni, valamilyen nem érti meg a playbookot, akkor utána már is LeSean McCoy, illetve Ronald Jones következik, mondjuk inkább Ronald Jones és LeSean McCoy sorrendben, de szerintem Ronald Jones nem egy túl jó futó, hogyha McCoy úgy, hogy a tavalyi évnek igazából a második felét nagyjából kihagyta a Kansasben, pihent egy kicsit, és új úterővel neki tud vágni a szezonnak, akkor még akár lehet egy flex tényező mondjuk 1-2-3 héten keresztül bárkinél, és lehet, hogy pont ő hozza meg azokat a kellő pontokat, amivel megnyerhetsz egy meccset, félre ne érts. Nem azt mondom, hogy ő fogja megnyerni neked a meccset, vagy hogy LeSean McCoy komoly faktor lesz, de akár ő, akár más ilyen játékosok, akikre talán nem is gondolnának az emberek, érdekes szint vihetnek majd az idei fantaziba, és a valós NFL-be is, mert idén aztán tényleg olyan katyvasz lesz, én úgy gondolom, hogy ki tudja, hogy honnan fog majd jönni a segítség az adott csapatoknak.
Ha azt mondom neked, hogy 2015-ben Gronkowski, Brady és LeSean McCoy egy csapatban lesz, szerintem egy 4-5 évig ugyanaz a csapat nyerte volna végig a Super Bowl-okat. Hát 2015-ben ez a trió, ez abszolút végigverte volna az NFL összes csapatát.
Igen.
Én plusz egynek egy olyan játékos hoztam, akin alszunk, és én most reménykedek benne, hogy a Falconsban újra visszanyeri azt a formát, amit két éve ligát hozott az embereknek. Tehát ő nyerte a ligát, ez Gurley. Szerintem Gurley rendbe fog jönni a tért, ő fogja befutni az összes 5 yardon belül TD-t, amiben amúgy a Falcons nagyon is jó, tehát Freeman erre egy 3-4 éves karriert sikeresen fel is épített, és ne aludjunk Gurleyn, mert nagyon jó a keze, nagyon jól fut, és úgy gondolom, hogy ha egészséges, akkor legalább egy top 5 futóról beszélünk. És itt minden csak azon múlik, hogy mennyit tud vállalni. Tehát persze, hogyha limited snap counton lesz, mint mondjuk feltehetőleg Gronkowski a Tampában, akkor természetesen ez a fantasy értékét körülbelül annyira közepessé teszi, hogy jó, hogyha flexként tudja használni az ember, de hogyha nem, és tényleg van egy első, és tényleg első számú RB1-ként, workhorse-ként tekintenek rá, mert valamiért Atlantában úgy gondolják, hogy ő megfelelő lesz, akkor tehát Gurley.
Én egyetértek veled abban, hogyha egészséges, akkor ebben az Atlantában tudja azt hozni, amit hozott a Ramsben, amikor egészséges volt, vagy majdnem ugyanazt, mert ugye ott szinte minden ráépült. Tehát, hogyha ő egészséges tudna lenni, és visszatérni majdnem a régi formájához, akkor ő egy nagyon-nagyon jó futó. Ugyanezt tudom mondani, mint David Johnsonról. Mind a ketten leírja őket mindenki, mert hogy nagyon komoly rossz sérülésből térnek vissza, és próbálják összeszedni magukat, de szerintem, hogyha valamelyikük egészséges tud lenni, akkor ők nagyon jó játékosok, és akkor ők nagyon komoly fantasy pontokat is tudnak hozni. Az Atlanta Falcons egy kiváló csapat erre, hogy ott kamatoztassa a tudását.
Jó, menjünk tovább, és szerintem fantasy szempontból az egyik legérdekesebb pozícióról fogunk beszélni. Ezek pedig a tight endek. Gergő, te... Neked vannak-e vegyes érzelmed a tight endekkel kapcsolatban, azt tudom.
Egyértelműen, szerintem nagyon nehéz eldönteni, hogy ki mit csináljon a tight endekkel. A legegyszerűbb döntés az, és valószínűleg ez a legkifizetődőbb is, hogyha várunk. Mert az első pár tight end után nagyjából van egy halmaz, ahol ugyanaz várható végeredményként. Úgyhogy ilyen szempontból érdemes, én azt mondom, inkább kivárni a tight endekkel. Mert hogyha jó tight endet akarsz, akivel biztosan azt tudod mondani, hogy igen, vele nagyon jól végig tudom vinni a szezont, és biztosan nagyon jó pontokat fog hozni, ahhoz annyira sokat kell áldozni, hogy szerintem nem éri meg.
Gergő, akkor az utolsó top 5-ödet megosztod-e velünk?
Természetesen. Travis Kelce, George Kittle, Mark Andrews, Zach Ertz és Evan Ingram.
Oké. Az én top 5-öm az Travis Kelce, hát úgy gondolom, hogy legegyértelmű. Másodikban nekem Mark Andrews. Én már egy jó ideje rajta vagyok az Andrews bandwagonon, és ez nálam még most se fog lassítani. Harmadik Kittle, negyedik Higbee a Ramsből, és az ötödik Ertz. Oké, Kelce-ben megegyezünk. Mahomes dob neki, az egész rendszer úgy van felépítve, hogy Kelce működjön, és Kelce szerves része legyen az offense-nek. Nem tudom, Gergő, van-e itt még valami új, amit meg tudunk osztani?
Nem hiszem, hogy bármire szükség lenne. Mahomesnak a nevét elmondhatjuk még 6-szor, 7-szer.
Igen. Szerinted 1000 yard fejlett lesz Kelce?
Ha valamire fogadnom kéne, akkor a fölét fogadnám.
Igen, én 1200. Én úgy gondolom, hogy sok yardja lesz nagyon. És hát ugye, akkor neked jön Kittle. Miért Kittle a második nálad?
Mert szerintem ő a legjobb elkapó a saját csapatában. Tehát van még egy Brandon Ayuk, a 25. pick, aki még lehet erre a pozícióra kihívó, mint legjobban elkapó játékos a 49ers-ben, de szerintem messze kitől a legjobb. És 100 fölötti targetet kap, ami azért nem minden Titan-ről mondható el. És ami még talán egy kicsit az ő malmára hajthatja a vizet, hogy szerintem Jimmy Garoppolo most már lassan kiderült róla, hogy annyira nem jó irányító, mint ahogy beharangozták. Na, most nem akarom azt mondani, hogy rossz irányító, de talán nem az a hatalmas évtizedes tehetség, és ezért egy ilyen nagy és megbízható célpont az nagyon-nagyon sokat számít neki, és ezért nagyon sokszor szereti elővenni. Ráadásul hát tavalyi highlightokból láthatjuk, hogy nem csak hogy a legjobb elkapó, de egy eszméletlenül gyors és agilis játékos is kitől. Úgyhogy szerintem nagyon komoly potenciál van benne, és én úgy gondolom, hogy a tavalyi teljesítményét minimum megismérti, de akár még jobb is lehet.
Igen, és azért szeretném kiemelni, hogy szerintem a Shanahan Lynch GM head coach tandem az NFL-en belül talán a legjobb, ezt ki kell mondani, még a Bain-McDermott párosnál is jobb. Nagyon szépen elkezdték előkészíteni a cap-et kitől annak a szerződésére, és ezt szeretném kiemelni, mert ez előrelátás, amit ők mutatnak, ez nagyon fontos szerintem a 49ers számára. Tehát nem lesz az, hogy hirtelen egy puzzle holdout, vagy el kell trédelni áron alul, meg ehhez hasonló helyzetek lépnek fel. Tehát nagyon kompetensen építkezik a 49ers, amit nagyon jó nézni, habár az első körös pickjük nagyon meglepett a drafton. Én nekem szerintem kitől még talán intelligenciában, ami a pályán, tehát a pályán a játék intelligenciát illetően még talán jobb, mint Kelsey, úgy gondolom, és pusztán csak azért tettem Andrews-t én kitől elé, egyrészt a rengeteg touchdown, amit Andrews szerez, és Lamar Jackson oda fog jutni az endzone környékéhez. Andrews a kedvenc célpontja, aki magas, erős, muszkuláris, és lehúzza a labdát, mint egy lepattanót egy center a kosárpályán, és szerintem ez nem fog változni. És ha még nem is szerez 10 touchdown, de ha 9-et, akkor is sokkal többet fog, mint kitől vagy Kelsey, úgy gondolom 2-3-mal, ami szignifikáns a Titan-dek közt, szeretném kiemelni. És Andrews szerintem limitált volt a snap-eket illetően, amennyit a pályán volt. Nincs Hayden Hurst, tehát még több target, és tudjuk, hogy mennyi targetet kapnak a Titan-dek a Baltimore-ban. Nekem most Andrews úgy be tud kúszni kitör és Kelsey közé, úgy gondolom. Nagyon alattomosan, nagyon sunyén, az se biztos, hogy a legkonzisztensebb játékkal, de szerintem becsúszhat. Nagyon közel vannak egymáshoz amúgy a saját kis projectionjeim esetén, de tényleg nagyon úgy gondolom, hogy hasonlóság lehet a kettő közt, és szerintem hajszállal, de Andrews fogja vinni a pálmát.
Megértelek, nálam is közel vannak egymáshoz. Én azért tettem egyébként Andrews-t kitől mögé, pontosan amit mondtál, hogy ez a 10 TD, ami tavaly volt, ez szerintem nem ismételhető meg, és nem vagyok benne biztos, hogy csak egyel fog visszaesni a TD szám. Ennyi volt az oka igazából, nálam is nagyjából egy szinten vannak.
Én csak az érdekesség az, hogy Andrews azt hiszem 600 vagy 700 yardot kapott el összesen, ami viszont nagyon kevés.
Igen.
Ennek mindenképp növekednie kell. A negyedik helyre te Örcöt tetted, én Higbyt. Szerintem már többször említettem, én nem vagyok annyira Örc fan, én úgy gondolom, hogy a Titan-dek nagyon hamar szoktak öregedni, és nagyon hirtelen, tehát talán a quarterback-eknél lehet hasonlót érezni általában, hogy ott nagyon hirtelen így elkezdenek pontatlanná válni, fizikálisan sérülékeny, és a többi a Titan-ben hasonlót szoktam érezni, és ezt szerintem jól menedzseli jelenleg az Eagles, és szerintem Dallas Goedertnek a folyamatos előretölése, a yardok számának növekedése, a touchdownok növekedése, ez folytatódni fog. És ez úgy gondolom, hogy Ertznek a sapkája alól fog kijönni. Többet fog ülni, többet fog pihenni. Ez nem jelenti, hogy nem lesz szerves része az Eaglesnek, mi akár hosszú évekig, de nem gondolnám, hogy annyi snappet kap. Talán a yard csökkent, talán a touchdownok száma még nőhet is Hurtsnél, de mindenképp azt látom, hogy Goedert ő szervesebb része lehet ennek az offense-nek, mint eddig, és ez Hurtsnek a számlájára fog menni. Te erről mit gondolsz?
Igen, én már tavaly is ezt láttam egyébként, és azért került ide Hurts, mert mondom, ahogy te is említetted, én már tavaly is azt vártam, hogy Dallas Goedert több pontot elvesz tőle, fantasy pontot, mégse történt meg. Mégis ott volt az ötödik helyen tavaly Hurts fantasy termelésben. Egyszerűen nem tetszik, hogy leírtam negyediknek, de oda kell tennem. Én úgy gondolom, hogy maradni fog a termelése ezen a szinten. Szerintem nem fogja Dallas úrni tőle a termelés, tehát a snappeket, mármint hogy lehet, hogy ugyanúgy, mint tavaly, igen, de annál jobban nem vagyok benne biztos, hogy el fogja tudni venni, és ez pont azért gondolom, amit az elején mondtam, hogy én már azt vártam volna tavaly is tőle, hogy ezt elkezdi és megteszi, és igen, növekedett a volumene, de nem olyan szinten, ahogy én ezt vártam volna, úgyhogy úgy gondolom, hogy amíg őt pályán tud lenni, addig valószínűleg őt akarják inkább használni.
Ez
annyi, hogy egyébként itt ugyanúgy, ahogy a futóknál, úgy érzem, hogy az első három után azért van egy szakadék, egy komoly szakadék.
Igen, ez valós. Én azért azt mondtam Higbyt a negyedik helyre, mert az év végén nagyon erős volt, és szerintem ez folytatódni fog. Szerintem Sean McVay úgy akar módosítani egy picit a McVay-féle rendszeren, hogy erősebb tight end játékot szeretne bevezetni. Amit reálisnak tartok itt, inkább Goff, szerintem a szűk keresztmetszet, nem volt jó éve tavaly. Tavaly előtt egy nagyon jó QB választás volt, nagyon konzisztens, nagyon sok TD-t dobott, nagyon jó irányító volt fantasy szempontból. Tavaly azonban nagyon visszaesett, és ez nem csak fantasy szempontból, hanem az NFL-es mutatói metrikje is nagyon elmaradtak a jótól. De ha még nem is az ő fejlődését tudom elképzelni, de pont azért, hogy amikor nehezebb helyzetbe kerül, szorult helyzetbe kerül, talán a közelebbi opciókat fogja választani, ahelyett a kockázatos interception kockázat miatt, szimplán csak azért, hogy ne mindig csak kidobja a labdát, ne mindig a kockázatos passz legyen, egy egyszerűbb, rövidebb tight end játékot el tudok képzelni, hogy ez legyen az ő mentőve, hogy újra visszanyerje azt az önbizalmat, újra elkapja azt a hullámot, ami tényleg két évvel ezelőtt őt majd, hogy nem elit quarterbacké emelte, hiszen top 5 körül mozgott Goff. Tavaly ezt nagyon-nagyon elmaradt ettől a teljesítménytől. Nem várom tőle, hogy megint tudja hozni azt a 2018-as szintet, azonban szerintem, ha egy magabiztosabb, jobb tight end játékot tudnának hozni, akkor sokkal több lenne az ilyen safe pass, nem pedig a kicsit erőltetett long throw, pontatlan, kidobott labdák, stb. Ezeknek számát lehetősen lehetne csökkenteni egy jó tight end játékkal, és szerintem ezzel próbálkozik a Rams.
Teljesen jó gondolat. Nálam is egyébként az ötödik helyre majdnem befért Higby. Nem lepődök meg rajta, hogy nálad megelőzte Örcöt. Ahogy mondtuk az első három után, azért már szűkülnek a különbségek egyértelműen.
Igen, meg hát ugye az én szemléletkérdése, én nagyon szeretem azokat a játékosokat drafton fokozottan korcsolat tartani, akik a tavalyi év végén jól teljesítettek, mert főleg egy olyan csapat, mint a Rams, aki elég hamar kikerült hát az Indahantból is azt hiszem elsőként távoztak abban az időszakban, kísérletezni. Mi lesz? Hogy tudunk javítani? Hogy tudunk feljebb lépni? És ez az időszak, amikor lehet megfigyelni azokat a játékosokat, akiket integrálnak, vagy szervesebb része lehet mondjuk egy offense-nek vagy defense-nek, és mondjuk eddig nem volt akkora láthatóságuk, visibility-jük. Tehát úgy gondolom, hogy Higbee az év végén azért is volt jó, mert keresték azt a lehetőséget, hogy lehetne, tehát egy kísérletezésnek volt az eredménye, hogy lehetne javítani mondjuk Goffnak a hatékonyságát. És szerintem ez működni fog, és szerintem Higbee fokozottan a játékba lesz, még a tavalyi évhez képest is. Jó, hát akkor beszéljünk egy picit a plusz emberedről. Tudom, tight endeknél, bocsánat, Ingram. Ugye Ingram, neked ő az ötödik választottad, elnézést kérek.
Semmi gond. Itt több embert is felírtam, itt volt Higbee, Hunter Henry, Evan Ingram, Azért választottam Ingramet, mert szurkolok neki, hogy egészséges maradjon, és hogyha egészséges marad, akkor nagyon fontos eleme lehet a Giants offenzének. Ugye, ahogy már említettük, az ottani elkapók hát nem tartoznak a liga krémjéhez, de Evan Ingram elkapó teljesítményben, elkapó potenciálban a tight endek között a liga krémjéhez tartozik. És hogyha az elmúlt két évet hát betudjuk úgy, hogy letudta az összes sérülését, ami volt karrierje során, akkor szerintem valami fantasztikus teljesítményt tudna nyújtani ebben a Giantsben, mert muszáj lennének használni, és nagyon szívesen is használnák. Amikor egészséges, nagyon jó számokat termel, úgyhogy nálam ezzel lett Ingram az ötödik, de ahogy már ezt elmondtam, itt már tényleg nagyon-nagyon picikék a különbségek a tight endek között, és ezért is lehet nyugodtan várni a végére, mert itt, hogyha valakit kiválasztasz, azzal remélhetőleg nem buksz nagyot, logikusan akkor a potenciál azért bennük nincs, mint az első háromban.
Abszolút, és Ingram tavaly egészen addig, ameddig meg nem sérült, szerintem nagyon jól teljesített. Oké, akkor most áttérhetünk a pluszokra. Ki lesz a te plusz egy embered?
Nagyon sokat gondolkodtam, hogy ki legyen, és itt igazából azért hozom fel Rob Gronkowskit, mert csak szeretnék veled beszélgetni róla, hogy te mit tetsz tőle. Mennyire lesz használva? Mit gondolsz arról, hogy releváns lesz-e a fantasy alapszakaszban? Én egy kicsit úgy gondolom, hogy lehet azért igazolták le, amit oly sokszor gondoltam, hogy a New England majd fog csinálni, hogy egész évben pihentetik, aztán majd a rájátszásban előveszik. Kipihenhette magát? Elég volt neki ez a kihagyás? Meggyógyult? Teljesen jól érzi magát? 100%-os Gronkowskit fogunk látni, akinek Brady haigálja folyamatosan a labdákat, vagy inkább az utolsó egy-két évében tevékenykedő Gronkowskit, akit pihentetni kell, és majd csak a kulcs szituációknál vesznek elő.
Én úgy gondolom, hogy fantasy szempontból nem látok akkora relevanciát Gronkowskiban. Nem tudom elhinni, hogy egy ember, aki ennyit panaszkodott, és ennyit volt IR-on, és sérült, egy év kihagyás, ilyen életkor mellett, Titan pozícióban, feltétlenül releváns maradjon. Nem lett mindenki Jason Witten. Ezt be kell látni. Nem tudom. Én biztos, hogy nem fektetnék annyira sok playt Gronkra, mert hogyha a második fordulóban megsérül, akkor dobhatod ki azt a playbookot. Na mindegy, de ez csak az én véleményem. Nem tudom, hogy erre számítottál-e.
Erre hasonlóan gondoljuk, mondom, én azt várom, hogy majd a rájátszásban fogják elővenni, amikor nagyon ég a ház.
Akkor szóval az, hogy nem lesz meccsbe tartva. Tehát mondom,
igen.
Limitált snap count-okra szükség van, és szerintem meccsenként elő kell jönnie. Már csak azért, hogy úgy tudod, a rozsdát lerázza.
Hát persze, nehéz kérdés. Amúgy szerintem se lesz igazán releváns fantasy szempontból.
Hát nekem elég sok név még eszembe jutott. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok fiatal feljövő titan van, amit szerintem nagyon jó látni, és most kivételesen nem Hayden Hurstot választottam, én most Mike Gesickit választottam, aki szerintem egy 106 pontos évet hozhat, 700 yard, 6 touchdown, én szerintem ez egy reális elvárás lehet Gesickitől. Izgalmas, mert nekem Zach Kurtz, ő 800 yard és 5 touchdownra van értékelve. Szóval nagyon közel van az, hogy nekem ő benne legyen ebben az illusztris listában. Én nem alszok a Miami olyan szempontból, hogy nem tartom őket használhatatlan csapatnak fantasy szempontból, főleg úgy, hogy szerintem megint sokat lesznek hátrányba, dobni kell a labdát, Fitzmagicnek elgurul a gyógyszer, akkor tudjuk, hogy bármire képes. Tua körül nagyon nagy a hype, főleg így, hogy egészséges.
Igen, nekem nagyon szimpatikus, aztán többször beszéltük Gesicki. Én is azt várom tőle, hogy hozzátegyen a tavalyi teljesítményéhez, azt növelje, de azért azt is gondolom, hogy már tavaly megmutatta, hogy benne bőven van potenciál. Igen, és mondom, én ezt tartom. Szerintem az újonc irányítók nagyon szeretik használni a tight endeket, úgyhogy ha a Tua beindul, akkor szerintem Gesicki is használva lesz bőven. Szerintem komoly potenciál van a srácban, és hát red zone target kell a Miami-ba, úgyhogy szerintem ott ezt fogja tudni kamatoztatni.
Ez így van. És végig is értünk ezeken a pozíciókon. Nem tudom, hogy ezeket a listákhoz ki mit szól. Biztos vagy benne, hogy sok mindenki lemaradt, és biztos vagy benne, hogy nagyon sok embert hiányoltok. Nyugodtan említsétek meg, bármilyen fórumon is hallgatjátok meg ezt a műsort. Érdeklődve várjuk azt, hogy ti mit gondoltok a mi listáinkról. Igyekszünk veletek majd ezeket megosztani azon a napon, amikor kijönnek ezek az epizódok. És nagyon szeretnénk folytatni majd augusztusban ezeket a hosszabb podcastokat is, tehát Gergővel igyekszünk hetente, vagy hát rendszerességgel kiadni ilyen jellegű epizódokat is, és nagyon szeretnénk emlékeztetni mindenkit, hogy aki szeretne fantazizni, most kezdje el szervezni, nagyon szívesen segítünk, ugye Gergő, adunk tanácsokat is az érdeklődőknek.
Így van.
És amit még ki szeretnék emelni, az az, hogy így augusztusban nem telhetnek el úgy a hetek, hogy nem csinálunk egy mock draftot. Tehát várjuk a jelentkezőket majd mock draftra. Szépen betelepszünk egy draft lobbyba, feltöltjük a saját fórumozóinkkal, és csinálunk egy draftot. És megnézzük, hogy mi jön ki belőle, utána pedig azt értékelni fogjuk, hogy mi is jött ki Gergővel. Tehát mindenképp készüljünk a mock draftra, mert mindenképp lesz augusztusban ilyen epizódunk, és szépen várjuk azokat a fórumozókat is, akik nagyon szívesen megméretkeznek egy ilyen mock drafton. Gergő, van-e még valami hozzáfűzni valód?
Különös hozzáfűzni valóm nincs, csak az, hogy gyertek, mert alig várom a mock draftot, azt mindenféleképpen csináljuk meg. Ez nagyon jó lesz.
Jó van. Köszönjük szépen még egyszer, hogy meghallgattatok minket, ezt a két részes epizódunkat, és ne felejtjétek el a legfontosabbat, a fantasy, lehet, hogy fantázia, de a győzelem és vereség az valós. Köszönjük szépen, szép estét, sziasztok!
Sziasztok!